Térségi Napló, a Rádió Dabas közérdekű szolgáltató magazin műsora.
Köszöntöm Önöket a Rádió Dabas fedélzetén, Ordasi Brigi vagyok, jelen esetben kapitány és műsorvezető egy személyben, ugyanis a mai Térségi Naplóban egy különleges országba repítem Önöket. Egészen Afrikáig utazunk, idegenvezetőnk, így a mai műsor vendége Kollár Ágnes lesz. Helyezkedjenek el hát kényelmesen, csatolják be biztonsági öveiket, mert a felszállást azonnal megkezdjük. Ösvények, amelyeket el kell hagynunk, még ha fáj is, mert nem a miénk már. Ez a mondat nem mindenkinek szól. Csak annak, akinek új ösvény nyílik az életében, és amit eddig járt, azt el kell hagynia, mert nem az övé már. És ez nagyon fontos. Életünkben sok énünk halt meg, és sok történet és szereplő vált emlékké bennünk. Azok, akiket régi énünk szeretett valaha. Szüntelen változásban élünk, testünk minden sejtje hétvégenként teljesen kicserélődik. A lelkünk is, ha jól élünk, a szüntelen változás állapotában van. Nevezhetjük ezt érésnek is. Aki jól él, az úgy tud bánni a lelkével, mint a jó hajós a vitorlájával. Tudja, hogy milyen hullámok között és milyen szélirányba hajózik. A gyenge és riadt lelkű ember fél a változástól. A bölcs megtalálja benne a nyugalmát, és van ennek még egy nagy titka. A szíved, lelked közepe nem változik. A hajós ugyanaz. Bármit hoz a jövő, bármerre fúj a szél. A hajós mindig ugyanaz. Csak kalandja a nagy vizen a szüntelen változás. Müller Péter leírta, Kollár Ági pedig megcsinálta. Egészen Tanzániáig hajózott. Hogy hogyan jutott el odáig, és hogy mit is csinált ott, az most itt a Térségi Naplóban kiderül.
Térségi Napló, a Rádió Debas közérdekű szolgáltató magazin műsora.
Szia, köszöntelek a műsorban.
Szia, én is, és a hallgatókat is. Ez egy 10 éve megfogalmazott ötlet volt, hogy el kellene ide menni, és azóta dédelgettem magamban ezt az álmot, és most úgy hozta az élet, hogy az idén nyáron ezt meg lehetett csinálni. Hogy miért éppen Tanzánia, az pedig teljesen véletlenszerű volt, amikor helyszínt választottam, akkor igazából csak azt írtam be a keresőbe, hogy afrikai önkénteskedés, és ez volt az első hely, amit feldobott egy bizonyos szervezetet, a Volunteer Afrika nevű szervezetet, aki tanzániai kapcsolatai vannak, és oda szervez önkénteseket.
Hogy megy ez a gyakorlatba? Tényleg beütöm a Google-ba, hogy jó, akkor én önkéntes akarok lenni, és aztán nekem mit kell tennem? Mennyi pénzt kell összegyűjtenem, ha kell pénzt összegyűjtenem? Milyen óvintézkedéseket kell tennem, ha kell tennem? És egyáltalán tényleg milyennek a metodikája?
Sok pénzt kell összegyűjteni, ugyanis az önkénteskedés az azt is jelenti, hogy az összes költséged, ami a kintlétedet illeti, mindent neked kell fedezni. Én teljesen véletlenszerűen választottam ki ezt a szervezetet, akinek tanzániai kapcsolatai voltak, egy tanzániai civil szervezettel dolgozott együtt. Először kellett egy jelentkezési lapot kitölteni, minden angol nyelven volt, és sokáig vártam is a visszajelzésre, és már teljesen lemondtam arról, hogy ebből lesz valami, amikor szerintem több mint egy hónap után megkaptam a válaszlevelet, hogy befogadták a jelentkezésem, és akkor ezután egy Skype-os interjúnak kellett volna lenni. Igazából interneten, digitális formában töltöttem ki rengeteg nyomtatványt, mindenféle kérdéseket, és amikor ezek elkészültek, akkor kellett orvosi alkalmassági papír, és utána pedig megjött a válasz, hogy lehet tovább intézni, és ezután következett oltások hosszú sora, mert azt hiszem talán 12 darabot kaptam összesen, és a szervezés, a repülő jegyek megvásárlása, és egyébként minden költséget, tehát az utazás költségeit, az oltás költségeit, a kintartózkodás költségeit, mindent az önkéntesnek kell fedezni, de az egész összeg, amit befizetünk, ez jóval több, mint amiben valójába kerülünk, ez megy a szervezethez, aki végül is ott az igazi munkát végzi és szervezi.
Mit szólt a család, azért nem egy veszélytelen vállalkozás mindez?
Hát szerintem nagyon sokkoltam őket, azt hiszem, hogy szó szerint, egyébként azt elmondom, hogy nem beszéltem meg senkivel, hanem ezt most teljesen öntörvényűen eldöntöttem, és mikor már visszakaptam a papírt, hogy mehetek, akkor mondtam el, egyedül csak Áron fiam tudott róla, ő abszolút támogatott, a férjem az nagyon kiakadt rajta, elsősorban a veszélyét látta benne, a betegségeket, terror és egyéb veszélyeket, és féltés volt a gondolataiban, de én viszont annyira akartam, hogy én teljesen elköteleztem magam, úgyhogy minden aggodalmat félre söpörve úgy döntöttem, hogy megyek és kész.
Nem volt benned félsz?
Nem, bennem egyáltalán nem volt semmilyen félelem, meg aggodalom sem, sem a betegségeket, sem egyéb veszélyt illetően. Sokat olvastam róla, és próbáltam tájékozódni, néztem a szomszédos országokat, mindenfélét, amit lehetett, de nagyon keveset foglalkoztam ezzel a részével, nem is akartam stresszelni magam, és én úgy gondoltam, hogy minden rendben lesz. Amina baba ye tu ye tu ye fungina la koeli tu kuzwe
baba ye tu ye tu ye tu kuni ye tu ye tu amina baba ye tu ye tu ye tu ma cosa ye tu he kuma nasatu na hawa sembe wale yo tu kase yusutu yo Katika majari bulakini utoko we ayule we milala
Yes, 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 yes
pelio chocolatetto tu me choi chati yo tu same ma conta e tu hey come me se tu na cosa me ho vale yo to case yo so tu ti cati ca majari bola kini ti toco e na yule
Afrika titokzatos világa talán mindenkit vonz egy kicsit, de csak nagyon kevesek mernék megtenni mindazt, amit Kollár Ági, aki egy hónapot töltött Tanzániában önkéntesként. Tervéről csupán egyetlen személy tudott így, mindenkit meglepetésként és talán nem túlzás azt állítani, hogy sokként ért a bejelentés, így az utazás ténye. Ágit azonban senki és semmi nem tántorította el álma megvalósításától, és így a segítségnyújtás ezen formájától.
Térségi napló, a Rádió Debas közérdekű szolgáltató magazin műsora.
Mi volt az, ami leginkább vonzott? Tényleg tűzönvizen átvitted ezt a dolgot.
Hát elsősorban segíteni szerettem volna. Én az elmúlt időszakban itthon is hasonló munkát végeztem. Érdekelt az, hogy kint hogy működik ez, hogy működik egy nemzetközi szervezet szervezésében, hogy dolgoznak a helyi szervezetek, tehát hasonlít-e a munkájuk arra, amit mi csinálunk, vagy nagyon különbözik. Szerettem volna gyerekekkel is kapcsolatba kerülni, és arra is kíváncsi voltam, hogy én egy abszolút számomra idegen szituációban, idegen emberekkel, idegen országban, nyelvismeret nélkül hogyan fogok boldogulni ezzel a helyzettel, hogy tudok majd megbirkózni.
Hogyan szálltál fel a repülőre? Emlékszel arra, amikor elköszöntél és belevetetted magad ebbe a nagy kalandba?
Ez egy hosszú folyamat volt, míg eljutottam a repülőtérig. A döntés több mint fél év volt, úgyhogy én nagyon vártam már az indulás időpontját, és igazából csak olyan nagyon nagy nyugalommal, meg várakozással, hogy most akkor megkezdődik. Tehát szerettem volna minél hamarabb ott lenni. És nem volt bennem semmi félsz, vagy semmi aggodalom, hogy valami baj fog történni.
Leszállt a repülő, és?
Több lépcsőben, mert hogy egyenes járat nincsen, tehát át kellett szállnom. Odafelé csak egyszer, és egy éjszakát is eltöltenem Dubajban, de ott egy nagy kaland volt, mert hogy persze semmi nem úgy van, ahogy kigondoltam, és elkerültük egymást azzal, aki várt rám, és akkor így nekem a vízumot helybe kellett intézni, és ott több száz ember tolongott egy pici területen, és nem tudtam ennek a menetét. Nagyon-nagyon sokat kellett várni, de már itt kezdődött az a dolog, ami végül is végigkísérte a kintartózkodásom, hogy én ott megismerkedtem egy fiatal amerikai lányjal, aki már többször járt az országban, és tudta, hogy hogy kell ezt intézni, és végig ott volt mellettem, és segített, és beszélgettünk, és ez volt az első ilyen élményem Tanzániában, és aztán nagyon-nagyon sok ilyen követte, úgyhogy a bonyodalom az persze rossz volt, meg a várakozás, de közben pedig, ahogy eltelt ez a beszélgetésekkel, meg a segítségekkel, az meg nagyon jó volt. Gondolkodtam, hogy milyen lesz, hogy az időjárásnak utána néztem, hogy mennyi gyerek van, próbáltam egy picit tájékozódni magáról az országról, hogy hányan élnek, milyen a népesség megoszlása kor szerint, meg mindenfélét, hogy tudjak róla, nézegettem az időjárást, természetesen, hogy hogyan pakoljak a csomagom, hogyan állítsam össze, de nem volt bennem különösebb elvárás. Meglepetések természetesen értek, mert sokkal melegebb volt, mint amire számítottam, meg olyan sokkoló ez az embertömeg az első pillanatban, sokkoló, hogy van olyan helyzet, ahol te vagy az egyedüli fehér ember, és mindenki téged néz, de mindig csak oda tudok visszatérni, hogy én olyan nagyon nyitott szívvel mentem oda, és akkora lelkesedéssel, hogy minden helyzetet, ami váratlan volt, vagy nehezebb, nagyon könnyű volt megoldani. Hello, én Mimi, Badayami Akanami Kakagetwa Wezakukutana Tureyele Yote Wanasema muda unaponya Bona bado ninaumwa Hello Wanisikia Niko pwani nikiota juu ya vile tulikuwa Kama vijana tulipokuwa huru Nimesahau ilivyohisi kabla dunia ianguke
Ági szerint az afrikai égbolt gyönyörű, mintha egy zsákból fölénk szórták volna a csillagokat, mintha az összes csillag felettünk ragyogna. Varázslatos, írja. Afrika ezen oldala tehát csodálatos, varázslatos, de hogyha lepillantunk az égboltról a földre, nos, hogyha Ágit hallgatjuk, az is kiderül, hogy ez milyen.
Térségi napló, a Rádió Dabas közérdekű szolgáltató magazin műsora.
Milyen sorsokkal találkoztál, mit csináltál, és egyáltalán mi volt az a munka folyamat, amit kint végezned kellett?
Erről is eléggé keveset tudtam itthon, mert mindenki azt kérdezte tőlem, hogy mit fogsz ott csinálni. És mondtam, hogy nem tudom. Igazából nem tudom, hogy mit kell csinálni. Amit mondanak, azt fogom csinálni. Azt tudtam, hogy ez a szervezet milyen projekteket visz. Tudtam, hogy egészségügyel, oktatással és víztisztítással, vízgyűjtőket is építenek, ezzel kapcsolatos projektjeik vannak, de hogy éppen abban a pillanatban, amikor mi kim fogunk tartózkodni, akkor melyik megy, ezt nem tudtam előre. Kaptunk egy ajánlást, hogy hogy állítsuk össze a hátizsákunk tartalmát, és ebbe volt például munkáskesztyű, meg maszk, meg stb. Tehát azért úgy lehetett tudni, hogy itt ebben jócskán lesz fizikai munka is, és az egész úgy kezdődött, hogy Dar es Salaamba érkeztünk meg, és ott maradtunk egy pár napig, mert kaptunk egy swahili nyelvtanárt, aki segített azért valamit tanulni a helyiek nyelvén. Nem akartak minket úgy kiereszteni oda a faluba, hogy semmit nem tudunk kommunikálni, és kaptunk egy helyi tanzán fiatal srácot, aki nagyon kedves volt, nagyon jól beszélt angolul, és ő tanított egyébként mindenki, akivel együtt voltam, három másik önkéntessel, egy ausztrál, egy angol és egy kanadai önkéntessel, nagyon fiatalok voltak, 20 évesek, nekik mindenkinek az angol volt az anyanyelve. Nekik egy kicsit könnyebb dolguk volt, mert hogy ők ugye egyenesen az angolról swahili nyelvre tudták fordítani, hát én azért megszenvedtem, hogy először ugye azt le kellett fordítani angolra, aztán azt le kellett fordítani magyarra, tehát nekem azért egy kicsikét döcögősebben ment. És akkor három nap után utaztunk a helyszínre, illetve még nem is a helyszínre, hanem a közeli városba, ahol az a szervezet volt, aki minket aztán kivitt a faluba. Tehát az volt a szimpatikus, hogy nem akartak rögtön a mély vízbe dobni, picikét azért tájékozottunk, tanulgattunk, és akkor az első, majdnem egy hét után mentünk ki a faluba, ahol aztán latrinákat építettünk konkrétan. Egy kis egészségügyi központ épül a településen, a faluban, ahol már áll a rendelő, gyógyszertár, sterilizáló, berendezés és szülőszoba is lesz. Ehhez kapcsolódva építettünk egy esővízgyűjtőt és két latrinát.
Milyen állapotok fogadtak ott téged? Mert az ember nem tudja elképzelni, persze látunk filmeket, meg olvasunk híradásokat, de más az, amikor az ember ezt megtapasztalja, és ott van.
Hát, szerintem nem tudjuk elképzelni, azt gondolom. Ez a kis falu egy 1000 fős település Szingida városától nem messze, körülbelül 50 kilométerre, szó szerint a semmi közepén. Úttalan út vezet ide, amin csak motorkerékpárok és négykerék meghajtású terepjárók tudnak közlekedni. Ide nincsen buszjárat, semmilyen közlekedés nincsen. A településen és egyébként egyik faluban sincs elektromosság, tehát áram nincsen. Néhány háznál van egy-két nagyobb napkollektor, ami ugye generál némi áramot, de ezt inkább csak vagy világításra használják, telefonok feltöltésére, illetve talán két háznál volt televízió az egész faluban. Hát értelemszerűen folyóvíz sincsen sehol, a faluban egy darab kút van, és mindenki onnan hordja a vizet.
From the day we arrived on the planet, unblinking stepped into the sun. There's more to see than can ever be seen. More to do than can ever be done.
Hands don't say eat or be eaten. Some say live and let live. But all are agreed as they join the stampede. You should never take more than you give.
Summer.
and some of us saw to the stars, and some of us sailed through our troubles, and some have to live with the scars.
It's far too much to take in heed, more to find than can ever be found. But namalama, think a bit of
szeretem itt a reggeleket, pedig nagyon mások, mint otthon. Biztos nektek is ismerős az az érzés, hogy kávéd, de azonnal. Nos, egy gyűjtögetéssel kezdődik minden. Száraz ágakat kell találni ahhoz, hogy a tűz meggyulladjon. Nem úgy van ám, hogy feldobom a kotyogót, megnyomom a gombot, forralok vizet, megkeverem a Nescafét, és már iszom is. Itt legalább 30-40 perc, mire a tűz beízzik, és persze a vizet fel kell forralni, csak akkor iható. Szerintem az egyik legrosszabb tulajdonságom a türelmetlenség. De itt leülök a sátor mellé, nézem, ahogy a nap felkel, és türelmesen várok. Vendégem itt a térségi naplóban továbbra is Kollár Ági, a helyszín pedig Tanzánia.
Térségi napló, a Rádió Dabas közérdekű szolgáltató magazin műsora.
Ugye kérdeztem már, hogy mire gondoltál, amikor felszálltál a repülőre, de amikor megérkeztél és szembesültél azzal, hogy jó, most itt leszek egy hónapig? Átfutott valami rajtad, vagy csak annyi, hogy jó, vessük bele magunkat a munkába, csináljuk, amit kell, és akkor lássuk, hogy mi van, mire vagyok képes.
Az utóbbi, mert már annyira vártuk, hogy kikerüljünk tulajdonképpen terepre, és hogy elkezdhessük a munkát, hogy nem volt mit mérlegelni igazából, mert azért mentünk, hogy csináljunk valamit, és szerettünk volna már dolgozni. A körülmények pedig adottak voltak. Nem volt min tépelődni, ugyanis nem tudtuk megváltoztatni ezeket a körülményeket, tehát ezt kellett elfogadni. Ott felépítettek a helyiek nekünk egy tábort. Egy nagy katonai sátorban aludtunk így négyen, és a sátortól egy bizonyos távolságra csináltak nekünk egy latrinát, ami el volt nejlonnal takarva. Ez volt a fürdőszobánk. Egyik egyik felében volt a latrina, a másikat nevetve úgy hívtuk, hogy zuhanyzó, de arra való volt, hogy oda betegyünk egy labort, amiben mosakodunk. Tehát, hogy ott nem volt zuhanyzó, és egy ilyen műanyag bögrével öntöttük magunkra a vizet konkrétan. Tehát ennyiből állt a tábor, volt egy nyitott kis konyha, ami annyiban volt konyha, hogy egy nyitott sátor alatta egy összetákolt asztal, meg két pad, egy kis stelázsi, egy nyitott polc, amint tartottuk az ennivalót és az edényeket, és hát ez körül volt véve egy kerítéssel, ami pedig ilyen kukoricai és napraforgó szárakból állt.
Miben tudtatok leginkább segíteni az ott élőknek? Mi a cél? Miben lehet segíteni, vagy min lehet könnyíteni, vagy kell-e egyáltalán könnyíteni az életüket? Ugye sokszor felmerül az a kérdés, hogy oké, ezek az emberek ott élnek, ebben nőttek fel, valószínűleg nem nagyon fog változni az életük az elkövetkezendő időszakban, mi pedig így a civilizációval beavatkozunk az ők is mindennapjaiba. Most ez mennyire van így, vagy mennyire nincs így, vagy mit láttál te mindebből?
Hát mi egészen biztos, hogy nem avatkoztunk az életükbe, sőt, igyekeztünk mi beilleszkedni az ő életükbe. Gyakorlatilag nem teljesen ugyanúgy, de hasonlóan éltünk, mint a falusiak. Azt gondolom, hogy nagy változás nyilván mi sem tudtunk elérni, ami a legégetőbb problémájuk az a vízkérdés. A falu viszonylag nagy területen fekszik, nagyon messze vannak egymástól a házak. Ez az ő sajátos kultúrájuknak és szokásuknak része, hogy mindenki meghagyja a szomszéd magánszféráját. Ezért aztán voltak olyanok, akik 4-5 kilométerre laktak a kúttól, és ezt minden nap többször megteszik úgy, hogy a fejükön cipelik a vödörvizet, az asszonyok és a 5-6 éves gyerekek is. Tehát nincs vízük. De talán még ennél is nagyobb probléma, hogy egyáltalán nincsen egészségügyi ellátás. Tehát nincs mentőszolgálat, mivel elektromosság sincs, telefon sincsen, de hiába is hívnának bárkit, mert senki nem megy ide ki. Itt a terhes nőknek is 20-30 kilométert is kell gyalogolni, hogy orvoshoz jussanak, és a gyerekeknek is. Tehát a legfontosabb dolog volt most ennek a kis egészségügyi központnak a folytatása. Itt még egyébként van egy folyamatban lévő projekt, a szolgálati lakások felépítése, aminek most az alapja áll, hogy oda le tudjanak telepíteni egy orvost és két nővért. Tehát itt egy hónapig mi nehéz fizikai munkát végeztünk, sódert hordtunk, homokot, téglát, maltert kevertünk, köveket hordtunk, és igazából ezzel telt a napunk.
Ez ugye a fizikai része a dolognak, ami gondolom abban a rekkenő hőségben nem lehetett túl egyszerű művelet, de a lelki dolgokra tudtatok, vagy figyeltettek? Ugye említetted, hogy négyen voltatok, téged hajtott már régóta ez a cél, hogy valamilyen módon segíts és kijuss ide. A többieknek mi volt az az indító ok, ami végül odasodorta őket, és hogyan tudtátok ezt a lélekben átültetni? Mert jó, hogy segítettek, hogy kint voltatok, azért láttátok a körülményeket, de mégis szerintem ez nagyon meghatározó lehet egy-egy ember életére egy ilyen egy hónap.
Én mondjuk sokkal idősebb voltam, mint a többiek, ketten voltak fiúk, ketten voltunk mi nők, és az egyik fiú, aki Angliából jött, ő csak 2 hétig volt. Lehet egyébként választani időtartamot, tehát 2 hét, 4 hét, 7 hét és 10 hét között. Ő volt egyedül 2 hétig, mi 3-an 4 hétig voltunk, és volt akkor a kanadai fiú és az ausztrál lány. Tulajdonképpen az ő országaikban ez teljesen normális és bevett dolog, hogy ebben az életkorban valahol valamilyen önkéntes munkát végeznek, általában külföldön. Ugye nálunk ez még itthon sem olyan jellemző, de azt hiszem, hogy azt pedig anyagilag nagyon kevés fiatal engedheti meg magának, hogy mondjuk Afrikában vagy valahol máshol dolgozzon. De mindenkit a segíteni akarás szándéka hozott, azt hiszem. A legszuperebb az angol fiú volt, azt gondolom. Ő borzasztó, nyitott, kedves volt, remekül és nagyon gyorsan tanult swahili nyelven, szemtelenül gyorsan, ezért nagyon haragudtam rá, hogy szinte ragadtak rá a szavak. Nagyon nyitott volt a falubeliekkel is. Az ausztrál lány és nagyon kedves volt, ő is keményen dolgozott, ő is nagyon szeretett elvegyülni a falubeliekkel. A kanadai fiú az egy kicsit más volt, ő igazából számunkra megfejthetetlen módon nem nagyon kommunikált a közösséggel, egyébként szociológusnak tanult, csak úgy mellékesen jegyzem meg. Őt nem értettük, hogy mi a fenéért fizetett ennyi pénzt, hogy eljöjjön. Nagyon nehezen tudott hozzánk is alkalmazkodni, a nyelvet sem igazán akarta, nem akart kommunikálni sem, tehát ő tulajdonképpen csak elvegetált. Jó, és dolgozni sem nagyon szeretett volna, de mi 3-an egyébként remekül megvoltunk.
white. It's an African one. Yeah.
It's by Amazon.
Yeah, me, I like it. Something so. This my African hands, them gon' love you. Yeah. My African lips, them gon' kiss you.
Nagyon nyitottak, megszólítanak, nevetnek, ha köszönünk nekik. És nekem másképp köszönnek, mert az idősebbeknek sikamu a köszönés, és marahabát kell ráválaszolni. A felnőttek pedig mindenre kíváncsiak. Milyen a földszíne otthon, milyen gyümölcsök vannak, milyen húst teszünk, minek mennyi az ára. Jó lenne segítség nélkül beszélgetni velük, és nekem is sok kérdésem lenne. Más így megismerni egy országot, hogy itt élünk közöttük több hétig. Látom a szegénységet, a szakadt ruhákat, az összetákolt házakat, de valahogy mégsem az az érzés van bennem, mint amikor otthon szembesültem ezzel. Otthon a teljes reménytelenséget és kilátástalanságot láttam az emberek szemében és az arcokon. Itt nevetnek a szemek, mosolyognak az arcok. A kézfogások pedig bizalmat éreztetnek. Az biztos, hogy sokkal többet viszek majd haza innen, mint amennyit én tudtam adni magamból és a munkámmal. Írja Kollár Ági. És hogy mit mond? Figyeljék csak!
Térségi napló. A Rádió Dabas közérdekű szolgáltató magazin műsora.
Egy hónap alatt gondolom sok-sok minden dolog történt veletek. Melyik az a legmaradandóbb sztori, ami így benned van, és ha azt mondom, hogy Tanzánia, vagy önkéntesség, akkor egyből ez ugrik be.
Talán nem egy konkrét sztori ugrik be az egész időszakról, hanem az emberek. Tehát most már mindenkinek azt mondom, hogy mekkora nagy hülyeség volt engem félteni, meg arra gondolni, hogy én itt egyedül, fehér nőként viszonylag sokat utaztam egyedül is, már az országon belül is. A 4. hét vagy az 5. hét végére már egészen sokat tudtam önmagamhoz, mértem swahili nyelven, és tudtam már valamennyit beszélgetni az emberekkel. És az emberek borzasztóan nyitottak, és kíváncsiak, és kedvesek, és segítőkészek, és mindenütt meg akartak menteni attól is, ami nem következett be, vigyáztak rám az úton. Szóval az emberek nagyon csodálatosak, azt gondolom, hogy nem tudom, hogy csak szerencsés voltam-e, és nem volt semmilyen negatív élményem, tehát nem tudok semmit mondani. Ahol veszélybe lettem volna, ahol veszélybe éreztem volna magam, ahol bántottak volna, ahol kényelmetlenül éreztem volna magam, az emberek nyitottsága és szeretete fantasztikus. Tehát nagyon-nagyon megszerettem őket, és ezt hoztam magammal elsősorban haza, hogy ez milyen csodálatos érzés. Amikor eljöttünk, az utolsó olyan vacsora volt a kinti szervezettel együtt, még Szingidába, amikor mindenki együtt volt, és azt kérték tőlünk, hogy hagyjunk itt Szingidába minden rossz élményt, minden olyan rossz benyomást, ami ért bennünket Tanzániába, és haza csak a jót vigyünk. És azt mondtam, hogy nekem nincs mit itt hagynom, mert nem ért semmi olyan, amit itt akarnék hagyni, mindent magammal fogok vinni.
Más földrész, más kultúra, mások?
Igen, mások, azt gondolom, de talán úgy utazónak lenni, hogy ott élsz az emberek között, és az életük a közösség része vagy. Úgy tekintenek rád, mint hogyha te is a közösség egy tagja lennél. Ez teljesen más, mint utazni, és valahol eltölteni 2 hónapot egy szállodában, vagy egy kempingben, teljesen mindegy. Mások a szokások. Mi kaptunk egy-két útra való jó tanácsot az öltözködést illetően, hogy a nők a falvakban nem járnak trikóban, tehát fedett vállal, pocak nem lehetett kint, tér nem lehetett kint. Igyekeztünk ezeket betartani, sőt, hát természetes volt, hogy betartjuk, és minden egyéb mást volt jó néhány ilyen tanács, és mások a szokásaik, nagyon más az életritmus. Én voltam már Afrikában, nem ennyire délen. Azt gondolom, hogy az európai embernek, és biztosan a nyugati embernek nagyon nehéz lelassulni ehhez az ütemhez. Nagyon nehéz felvenni ezt a kényelmes ritmust. Ez nekem is nehéz volt az első 2-3 napban, de aztán, hogyha felveszed, akkor az nagyon jó érzés, hogy nem kell sietned sehova, nem vagy stresszes, nem fut ki a kávé, nem fut ki a stuti, mert hogy nincs gomb, amit meg lehetne nyomni. Egyébként nem is tudsz sietni sehova sem, mert nincs mivel siess, maximum gyalogolva, hogy ez nagyon jó érzés, így ebbe a ritmusba egy picit belefeledkezni, és jó érzés volt a helyi ételeket enni, jó érzés volt nézni a színes ruhába öltözött asszonyokat, és a mindig mosolygó gyerekeket. Nem tudom, fantasztikus volt szerintem. Like an elephant,
ngenza ntoni na sibulala nangenxa yakho
hiányzott-e valami, de ahogy így mesélsz, és csillog a szemed, meg is válaszoltam magamnak, de azért felteszem neked a kérdést, hiányzott valami?
Volt persze, hiányzott időnként, hiányzott egy meleg zuhany, és egy hajmosás, gyakrabban, mint ahogy megtettük, és az elektromossággal kapcsolatos dolgok nem hiányoztak, a víz, és mindig csak a víz, tehát mindent oda vezettünk, mindig, mikor beszélgettünk, hogy mi hiányzik neked, akkor az első mindig az volt, hogy egy zuhany, ami lehetőleg melegvízes legyen, vagy legalább langyos, és a hideg víz, ami nem tudtunk előállítani, mert természetesen minden megmelegedett a nappali hőmérsékletben. Nappal nagyon meleg volt, éjszaka hideg volt, tehát reggel még lehetett hideg vizet inni, és persze időnként eszembe jutott, hogy jó lenne enni mondjuk egy szelet rántott húst, amit egyébként annyira nem is szeretek, de hogy húst nem ettünk a 4 hét alatt, mert hogy nekünk kellett volna megölni a csirkét és a többi állatot, amire igazából nem volt jelentkező, és így aztán vegák lettünk a 4 hétig, és akkor időnként én ettem volna. Hétvégenként egyébként tudtunk enni húst, mert akkor mindig bementünk a városba vásárolni, viszont tartani nem tudtuk, mert nem volt hűtőszekrényünk. Tehát összességében talán csak egy kicsit nagyon mennyiségű víz hiányzott, a többi minden rendben volt.
Visszamennél?
Persze. Holnap is. Mindenféleképpen, és nagyon aranyosak voltak a helyiek, mert szerintem viszonylag kevés tudásuk van a mi világunkról, lévén, hogy nincs tévéjük, újság. Nem tudják pontosan, hogy hogy élünk, de azt valószínűleg sejtik, hogy nagyon nagy különbség lehet az ő életük és a mi életünk között. És amikor búcsúzkodtunk, akkor mindenki megkérdezte, hogy visszajössz még, de volt valami lemondás a hangjukban, valami olyan érzést sugalt, mintha nem fűznének hozzá nagy reményt, hogy visszamegyünk. De engem nem ijesztettek el ezek a körülmények, azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy tudnék ott élni véglegesen, de egészen biztos minden évben el tudnék tölteni egy hónapot, akármikor, tehát holnap is mehetnék.
Mit tudnál azoknak javasolni, akik nem biztos, hogy megfogalmazódott már bennük a dolog, hogy elmenjenek önkénteskedni, pláne nem ilyen messzire, de mégis miért érdemes belevágni?
Hogyha érdekelnek más kultúrák, más országok, és ezeket a kultúrákat és az embereket kicsit mélyebben meg akarod ismerni, ha érdeklődsz más népek iránt, akkor akkor ez egy nagy lehetőség. Ha utazni szeretsz, akkor is, mert hogy közben utazol, és látsz olyan dolgokat, amiket ha turista vagy, akár egy szervezett úton, vagy akár ha Tanzániában mondjuk egy szafarira mész, akkor nem látod. De azért szafarira is el kell menni, mert hogy az is gyönyörű. Kapcsolatba kerülsz más emberekkel. Én nem is tudom, hogy hány nemzetiségbeli emberrel kerültem kapcsolatba, nem csak Tanzánnal, és nem csak az önkéntesekkel, hanem a továbbutazásom során még mindenféle nációbeli embereket ismertem meg, és az is nagyszerű. Úgy látod az országot, ahogy más turistaként biztos, hogy nem láthatod. Azt gondolom, hogy nagyon sokat megtudsz saját magadról. Hol vannak a saját határaid, mire vagy képes. Az enyémek nagyon beljebb voltak, mint ahogy most vannak. Azt gondolom, ha kimersz mozdulni a komfortzónádból, akkor megtudod, hogy sokkal tágabbak a határaid, mint azt valaha is gondoltad. És persze az én tégláim is ott vannak abban a falban, ahol majd gyerekek tudnak normális körülmények között mosdóra menni és tisztálkodni utána, és ez meg egy nagyon jó érzés, úgy gondolom. És hát persze még azt tanácsolom nekik, hogy kezdjenek el gyűjteni, mert hogy ez tényleg sok pénz, de azt is gondolom, hogy nem feltétlenül kell Afrikába menni, mert az én B-tervem is Erdély volt és Déva, és hogyha nem sikerült volna ez, akkor most lehet, hogy annak az élményeit mesélném el.
Hát reméljük, hogy sokan lépnek majd a nyomdokaidba, és sokan tudnak majd nekünk mesélni élményeket itt az Otthon hangján. Köszönjük, hogy eljöttél, és köszönjük, hogy segítettél, és köszönjük, hogy hazajöttél, és itt is hozzájárulsz a kis közösségnek az életéhez.
Én is köszönöm, és szeretettel várok mindenkit a beszámolóra, ahol pedig szerintem a képek mindent el fognak mesélni.
Ágival eddig Tanzániában jártunk, most egy kicsit térjünk haza. Nézzük, mit ír. Megérkeztem szerencsésen, minden gond nélkül. Próbálom felvenni az itthoni ritmust, de csak nagyon komótosan nem sietem el. Pedig holnap már munka. Új helyen is, új pozícióban. De nem aggódom, majd szépen lassan kialakul minden. Amit most még nem tudok, azt majd megtanulom. Menni fog, érzem. Szeretnék átmenteni minden olyan dolgot a mindennapi életbe, az Afrikában megélt élményekből és tapasztalatokból, amik segítenek itthon is. Görcsök nélkül a jelenben élni. Nem agyalni annyit a problémákon, és elfogadni azt, amit nem tudok változtatni, és mosolyogni és szeretni. Köszönöm, hogy velem voltatok, hogy elkísértetek ezen az úton. Nagyon sokat jelentett nekem, és ahogy megígértem, lesz beszámoló szeptember 21-én. Finom sütivel és afrikai teával, valamint sok-sok eddig még nem látott képpel várok mindenkit. Ági, köszönjük szépen, hogy veled utazhattunk itt a térségi naplóban, és hogy veled utazhatunk majd szeptember 21-én Örkényen a Művelődési Központban. Én pedig köszönöm szépen a hallgatóinknak, hogy velem tartottak. Remélem, annyira élvezték ezt az afrikai kalandot, mint én. Ha igen, akkor tartsanak velem legközelebb is. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecentúra program keretében.